átformáló megszakítások. Amikor ellátogattam a Notre Dame Egyetemre, ahol korábban évekig tanítottam, találkoztam egy idős, tapasztalt professzorral, aki élete nagy részét az egyetemen töltötte. Miközben a szép parkban sétáltunk, némi szomorúsággal a hangjában azt mondta: "Tudja, egész életemben panaszkodtam, hogy a munkámat mindig félbeszakítják, míg nem rájöttem, hogy a félbeszakítások jelentik a munkámat." Nem úgy tekintünk-e sokszor életünk számos eseményére, mint kisebb-nagyobb megszakításra, amely keresztül húzza terveinket, feladatainkat és elképzelt életünket? Nincs-e bennünk tiltakozás, amikor egy hallgató megzavarja a felolvasásunkat, a rossz idő a nyaralásunkat, egy betegség a jól beütemezett tennivalóinkat, a kegyetlen háború az ember jóságáról alkotott elképzelésünket és a kíméletlen tények az életről szőtt álmainkat? És a megszakítások e végtelen sora nem gyűlik-e fel a lelkünkben dű, csalódottság vagy akár bosszú formájában, olyannyira, hogy időnként szinte törvényszerűnek látjuk, hogy az öregedés egyet jelent a megkeseredéssel. Ám, mi történik akkor, ha félbeszakítások valójában lehetőségek, ha próbára teszik belső válaszadó készségünket, ami által fejlődünk, és elérjük a létezés teljességét? Mi a helyzet akkor, ha a történelmünk eseményei úgy formálnak bennünket, mint szobrász az agyagot, és ha csupán akkor fedezhetjük fel valódi hivatásunkat, és válhatunk éretté, ha hűen engedelmeskedünk ezeknek a formázó kezeknek? Mi van, ha mindezek a váratlan közbeszólások igazából arra hívnak bennünket, hogy változtassunk régi módi és elavult életstílusunkon, s a tapasztalás új és felfedezetlen területeit tárják fel előttünk? Végezetül, mi van akkor, ha a történelem nem az események vak, személytelen láncolata, amely felett nincs hatalmunk, hanem egy irányító kezet sejtett meg, mely egy olyan személyes találkozás felé mutat, amelyben minden reményünk és törekvésünk beteljesedik? Ez esetben az életünk tényleg más volna, mert a végzet lehetőségé válna, a sebek figyelmeztetésé, a bénultság pedig felhívássá arra, hogy az életerő mélyebb forrásait kutassuk. Ekkor reményt kereshetünk a sírővárosok, az égő kórházak s a kétségbeesett szülők és gyermekek között. Ekkor eltaszíthatjuk magunktól a kétségbeesés kísértését, és a gyümölcsöző fáról szólhatunk, miközben a mag pusztulását látjuk. Ekkor kitörhetünk az események névtelen sorának börtönéből, s a történelem Istenére hallgathatunk, aki egyedüllétünk középpontjából szól hozzánk, és felelhetünk a megtérésre szólító, mindig újonnan felhangzó hívására. A bűnbánó szív. Szomorú látni, hogy nyugaton a vallásos érzelmek annyira egyénivé váltak, hogy az olyan fogalmak, mint a bűnbánó szív, már csak a bűn és a megbánásra való hajlandóság személyes élményére vonatkoznak. Amikor tudatára ébredünk gondolataink, szavaink és tetteink tisztátalanságának, elfoghat bennünket a bűntudat, és elkezdhetünk reménykedni a megbocsátásban. Ám ha korunk katasztrofális eseményeit, a háborúkat, a tömegmészárlásokat, a féktelen erőszakot, a zsúfolt börtönöket, a kínzókamrákat, a beteg és éhező milliókat, s az emberi faj nagyobbik felének leírhatatlan nyomorát vigyázva kívülre kezdjük a lelki egyedüllétünkön, bűnbánatunk nem lesz több áltatos érzelemnél. Amikor ezeket a sorokat írom, a mai újságban három portugál katonát látok egy fényképen, akik közül kettő egy mezítelen fogoly karjait tépi ki, miközben a harmadik levágja a fejét. Ugyanez az újság beszámol arról, hogy egy dallasi rendőr megölt egy 12 éves megbilincselt fiút, miközben egy rendőrautóban vallatta. Valamint, hogy egy japán 747-es Jumbo jetet 122 utasával együtt eltérítettek, és ismeretlen helyre kormányoztak. Azt is megtudjuk belőle, hogy az Egyesült Államok légiereje 145 millió dollár értékben dobott le bombákat Kambodzsára, miközben az elnök hivatalosan bejelentette, hogy annak az országnak a semlegességét teljes mértékben tiszteletben tartják. Olvashatunk benne egy hátborzongató beszámolót a görögországi és törökországi elektromos kínzási módszerekről. Mindezek a hírek csupán másodsorban szerepelnek, a főcímek pedig betörésekről, hazugságokról és a legrangosabb kormánytisztviselők korrupciójáról szólnak, amely utóbbit az ország történelme legnagyobb tragédiájának tartják. A mai újság nem különbözik a tegnapitól, és nem valószínű, hogy más lenne, mint a holnapi. Ennek hallatán nem kellene megszakadni a szívünknek, és végtelen bánatunkban nem kellene lehajtott fővel járnunk. Hatására nem kellene az összes olyan embernek, akik hiszik, hogy érdemes élni, összegyűlnie közös bűnbánatra és nyilvános vezeklésre. Nem kellene végül bevallanunk, hogy mi emberek vétkeztünk, s megbocsátásra és gyógyulásra vágyunk. Nem elegendő-e mindez ahhoz, hogy arra kényszerítsen bennünket, hogy törjünk ki egyéni jámbor csigaházunkból, s ezekkel a szavakkal tárjuk szét karunkat. A mélységből kiáltok, Uram, hozzád. Uram, halld meg a szavam. Füled figyeljen fel könyörgő szavamra. Ha számon tartod, Uram, a vétkeket, kiállhat meg akkor színed előtt. Ám nálad bocsánatot nyer a vétek, hogy féljenek téged. Remélek az Úrban, benne remél lelkem, és bízom a szavában. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őr a hajnalt, várja Izrael az Urat. Mert az Úrnál az irgalom és bőség, bőséges nála a megváltás. Ő váltja meg Izraelt minden bűnétől. 130. Zsoltár.